4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Ma délelőtt 10 órakor kezdődött 14. Leó pápa beiktatási szertartása a vatikáni Szent Péter téren. A hagyományoknak megfelelően a beiktatási mise előtt 14. Leó először járt a körbe pápa mobillal a vatikáni Szent Péter teret, ahol üdvözölte a tömeget. A katolikus egyház történelmi eseményére legalább 250 ezres tömeg gyűlt össze, emellett a világ minden részéről 200 fős delegáció is érkezett, írja a Híradó. A magyar delegációt Súlyog Tamás államfő vezeti. A kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vett a szertartáson. 14. Leó az első észak-amerikai pápa az egyház történetében. A pápa elmondta, több oka is van annak, hogy a 14. Leó nevet választotta, de elsősorban 13. Leó pápa az új dolgok Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű enciklikája motiválta a döntését. Az ugyanis az első nagy ipari forradalom kontextusában tárgyalta a szociális kérdéskört. 13. Leó 1891. májusában kiadott dokumentuma az első olyan pápai szociális körlevél volt, amely a munkásokról is szólt. Helyi idő szerint vasárnap reggel 7 órakor kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő 5 éves időszakra. Mivel már a második fordulóról van szó, a szavazólapon csak két név szerepel. George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség, és a független Nikus Hordan. Közülük az lesz az elnök, aki ellenfelénél több érvényes voksot szerez, írja a Magyar Távirati Iroda. A külföldön élő vagy ideiglenesen külföldön tartózkodó román állampolgárok már péntek óta voksolhatnak. Kovács Zoltán kerülhet a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságába, írja az Infostart. Hozzátették, megválasztása esetén a Fidesz parlamenti képviselőjének le kell mondani a mandátumáról, de időközi választás már nem lesz az idén a helyére, mivel ilyen csak legkésőbb egy évvel az országgyűlési választás előtt írható ki. A fideszes országgyűlési képviselőjelölését sajtóértesülésre hivatkozva erősítette meg az országgyűlés sajtóirodája. Az MNB felügyelőbizottságának 6. tagjáról jövő héten kedden dönt az országgyűlés. Kovács Zoltánon kívül az ellenzéki pártok is megjelöltek két szemét a tisztségre. Róna Péter közgazdászt a Jobbik és az MSZP, Csat Magdolna közgazdászt pedig a Mi Hazánk jelölte. Új időszámítás kezdetéről beszélt a doktori képzésekben szombati budapesti sajtótájékoztatóján a kulturális és innovációs miniszter, írja a Magyar Távirati Iroda. Hankó Balázs elmondta, több pénzhez juthatnak majd a jövőt alkotó és alakító fiatalok. A doktori képzés háromszintű lesz, a három szint a kutatói kiválósági, a kooperatív, valamint a hagyományos doktori képzés. A miniszter a kutatói kiválósági doktori képzésről szólva elmondta, 40 milliárd forintra emelték a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programot, amelyben 300-350 doktori állás helyet hoznak létre. Megsemmisítette az Alkotmánybíróság és alaptörvényellenesnek nyilvánította a gyermekvédelmi törvény egyik pontját. A rendelkezés megtiltotta volna a végkielégítés kifizetését azoknak a gyermekvédelmi dolgozóknak, akik nem felelnek meg az életvitel ellenőrzésnek. A testület az általános alkalmazási tilalmat is elrendelte. A kifogásolt rendelkezés szerint azok a gyermekvédelmi dolgozók, akik nem felelnek meg az előírt életvitel ellenőrzésen, nem csak azonnali hatállyal elveszíthetik állásukat, de végkielégítésre sem tarthatnak igényt. Híreink végén az időjárásról. Változóan időszakosan erősen felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Több helyen lehet zápor, zivatar. Napközben a nagy területen megélénkülő északnyugati-nyugati szelet olykor erős lökések kísérik, továbbá zivatarok mentén viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, késő estére 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgetünk, adásunk végén pedig mozi ajánlónk is lesz. Tartsatok velünk, érdemes! Mai műsorunkban a Szülőföldön Magyarul programról, a Rákóczi Szövetség céljairól, eredményeiről, nyári táborokról és tervekről is beszélgetünk. A Zoom vonal túlsó végén Csáki Csongort, a szövetség elnökét köszöntöm szeretettel, szervusz Csongor!
Szervusz András, én is szeretettel köszöntelek téged is, és természetesen a kedves hallgatókat is.
Szülőföldön Magyarul program miről szól?
A Szülőföldön Magyarul program a magyar államnak a talán kijelenthető legnagyobb nemzetpolitikai programja, amely minden olyan külhoni családot érint, akinek a gyermeke a szülőföldjén magyarul tanul, egészen az óvodától az érettségig bezárólag, sőt azokat a hallgatókat is érinti, akik a szülőföldjükön magyar felsőoktatásban tanulnak. És mindez azt jelenti, hogy a 2000-es évek elejétől a magyar állam minden évben egy egyszeri támogatást biztosít azoknak a családoknak, akik a az anyanyelvi oktatás mellett kiállnak, és a gyermeküket a nyelvükön oktatják. Ez igazából talán úgy is tekinthető, mint a magyar államnak a külhoni magyarok felé meghosszabbított keze. Egy közvetlen kapcsolatot létesít ezzel a programmal minden évben a magyar állam minden egyes külhoni diákkal, illetve az ő szüleivel, és a Rákóczi Szövetség pedig úgy kapcsolódik ehhez a programhoz. Nyomult évben lehetőséget és bizalmat kaptunk ahhoz, hogy digitalizálhattuk ezt a programot olyan módon, hogy a szülőknek minden évben egy kérelmet kell benyújtaniuk, és igazából tavaly óta ezt a kérelmet egyszerűen és kényelmesen egy digitális platformot, a mi.hu platformon nyújthatják be, és így volt ez az idejében is, amikor április 8-a és május 8-a között nyújthatták be ezt a kérelmet a külhoni szülők, illetve hallgatók, és hát örömünkre szolgál, hogy mintegy 232.004 kérelmet sikerült benyújtani, és hát bízunk abban, hogy majd amikor a külhoni pedagógus szövetségek ezeket a kérelmeket elbírálják, akkor minél többen jogosultá válnak arra a támogatásra, amit a magyar állam biztosít a külhoni családoknak.
Hatalmas az az érdeklődés, számítottatok erre?
Mi azt látjuk, hogy amióta digitálisan működik a program, vagyis 2024 óta, azóta többen igénylik ezt az összeget, illetve ezt a támogatást, és hát nyilvánvalóan az is szerepet játszik benne, hogy most már harmadik, negyedik éve egy megemelt összeget biztosít a magyar állam, a magyar kormány a családoknak, és hát ilyen módon is ugye a direkt kommunikáció is egyértelmű a családoknak, hiszen tudják, hogy ezt a támogatást, ezt az odafigyelést kitől kapják, miért kapják, és én azt gondolom, hogy ez a kárpát-medencei nemzeti összetartozásunknak egy nagyon komoly kifejező eszköze.
Diákutaztatási programja is van a szövetségnek, erről mesélj.
Ez egy nagyon régi történet, mondhatnám egy szakállas történet, hiszen 1994 óta utaztat a Rákóczi Szövetség diákokat, középiskolásokat, nemzeti ünnepeken, emléknapokon. Ez így van most is, mi azt tapasztaljuk sok éve, hogy ez a program nem tud elfáradni, vagyis mindig van, aki utazni akar, mindig vannak új diákok, akik el akarnak látogatni határon túlra, vagy határon túlról Magyarországra. Így volt ez idén március 15-én is, és így lesz ez idén június 4-én is, a Nemzeti Összetartozás napján 3500 diák biztosan útra kell a június 4-i emléknap apropóján, és március 15-én is mintegy 5-6000 diák utazott, és majd ősszel is készülünk arra, hogy újra lehetőséget teremtünk a diákoknak, hogy felkeressék egymást, ellátogassanak egymáshoz majd október 23-án is, és olyan tartalommal töltsék meg ezeket az utazásokat, találkozásokat, ahol túl azon, hogy együtt kirándulnak, együtt szerveznek valamilyen közös programot, benne van a nemzeti ünnep is, benne van a hagyományaink, benne van a himnuszunk, az összetartozásunk, és az is ad egy többletet. Hiszen én azt gondolom, utazni mindenki szeret, főként a fiatalok találkozni is szeretnek, egy kicsit Kárpát-medencét látni is szeretnek. Ilyenkor ugye nem csak magyarországiak utazhatnak külhonba, hanem onnét is ide, vagy akár az egyik külhoni elmehet egy másik külhoni régióba, és hát ilyen módon a nemzeti ünnepeken, emléknapokon is, hogy is mondjam, ezek az utazások összekapcsolják, és tartalommal töltik meg az ünnepeket, és ami a legfontosabb, hogy a fiatalok számára ez reményeink szerint maradandó emléket és élményt jelent, amivel azonosítani tudják a magyar nyelvet és a kultúrát is, és minél összetettebben látják azt a Kárpát-medencét, ahol mi magyarok különböző országokban élünk, de ugyanakkor azt is érzik, hogy egy nyelvet beszélünk, és hogy összeköt a kultúránk és a múltunk, a jelenünk, és rajtuk keresztül pedig majd a jövőnk is.
Ez a program kiknek nyílt, tehát kik voltak a jogosultak?
Minden középiskola pályázhat, minden magyar középiskola pályázhat. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi iskolák is, meg a külhoni iskolák is, és a Rákóczi Szövetség ilyenkor egy utazási kerettámogatást ítél meg, aminek a legnagyobb összege 400.000 forint. Vannak olyan utak, adott esetben Miskolc és Kassa, vagy mondjuk Miskolc és Rozsnyó között, amik egy ilyen támogatásból teljes egészében meg is valósíthatóak, de előfordul olyan iskola, olyan utazásra is, amikor hosszabb útra indulnak a diákok, ilyenkor vagy az iskolának, vagy a szülőknek ki kell pótolni, de összességében mi azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy ez egy kellő motivációs összeg ahhoz, hogy az iskolák elinduljanak, és a diákok akár egy osztálykirándulás, vagy egy iskolai kirándulás keretében olyan élményekkel, gazdagodjanak egy-egy nemzeti ünnepen vagy emléknapon, ami gazdagítani tudja az ő diák életüket, illetve a közösségeik építését is, és ami a legfontosabb, hogy a magyar-magyar kapcsolatok határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok is erősödni, és minél több tartalommal, emlékkel, tudással, tapasztalattal, emberi kapcsolatokkal is gazdagodni tudnak.
Zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Érzés, ami összeköt, mint testünket a vég, ami bármerre is járunk, minden úton elkísér. Ha te is érzed, kérlek, gondolj néha rám, és többé nem választ el semmilyen, nem szólsz, már jól tudom, testvérek vagyunk, mert közös nyelven mondjuk el, hogy összetartozunk, hisz régen egy a sorsunk, a hitünk s a bánatunk, egymásért élünk, s ha kell, segítünk, hogy mindig megtaláld a hazád. Fújhat bármerről a szél, fontos vagy nekünk, mert a holnapban csak együtt létezhetünk.
Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgetünk. Közeledik a nyár, táborokkal is készültök. Hol lesznek a táborok, és hány turnost indítatok, mesélj erről?
A Rákóczi Szövetség 2025 nyarán valami olyan dologra készül, ami még nem volt. táborokat szervezünk, meg szerveztünk, nem is keveset, hiszen amióta a Rákóczi Szövetség létezik, mondhatnám, hogy nem telt el úgy nyár, hogy ne lett volna a legkisebb általános iskolás gyermekeknek, a középiskolásoknak, vagy éppen az egyetemistáknak, tanároknak szervezett tábor. Viszont az idejében azt gondolom, hogy soha nem látott számú diákot várunk. Ez azt jelenti, hogy több mint 18 ezer diákot és tanárt hívtunk meg, és jelentkeztek be a különböző nyári rendezvényeinkre. Köszönhetően annak, hogy a Sátoraljóhelyi Rákóczi tábor az a bázisunk ott a város felett, a Várhegy-Nyergében, ami 2019 óta a Rákóczi Szövetség tulajdona, és ahol a nyári rendezvényeinknek a jelentős része megvalósul. Ez idén június 4-ére a Nemzeti Összetartozás napjára kibővül és megújul. Ez azt jelenti, hogy az eddigiekben egy időben 500 diákot fogadhattunk itt, viszont június 4-től ez a szám szinte megduplázódik, hiszen 900 táborozót tud majd egy időben fogadni a tábor, és ez azt jelenti, hogy az előttünk álló nyáron gyakorlatilag a vakáció kitörésétől egészen a szeptemberi iskola kezdésig minden héten megtelik a tábor, szeretnénk csúcsra járatni. Olyan diákokat hívtunk, magyarországiakat, külhoniakat, diaszpórában élőket, különböző korosztályokat, és nagyon sok tanárt velük együtt, akik majd reméljük, hogy itt gyerekzsivonyra töltik meg ezt a helyet, és mi a legfontosabb cél, hogy minél több kapcsolat jön létre a gyerekek között. Ha több mint 30 országból érkeznek majd ide a magyar fiatalok, akiknek a több mint a fele Magyarország lesz, viszont a többiek a világ különböző pontjairól jönnek, Új-Zélandtól Kanadáig, meg Csángóföldtől egészen Buenos Airesig, nagyon sokféle helyről, és reméljük, hogy ez egy olyan befektetés lesz a magyar fiatalok jövőjébe, ez a nyár, ami előttünk áll, ami hosszú távra megmarad a gyermekek emlékezetében. Ezek az élmények, ezek az impulzusok, amiket itt kapnak, reméljük, hogy segíteni tudja őket abban, hogy a magyar nyelvre és a magyar kultúrára értékén tudjanak majd tekinteni, és abban is, hogy azok a emberi kapcsolatok, amikre itt szert tesznek, azok a későbbiekben, hát a legkülönböző formákban tudják majd szolgálni az egyéni életüket is, és abban bízunk, hogy a közösségi életet is, és abban is reméljük, hogy segíteni tudnak ezek a táborok, hogy főként a külhoni területeken élő, diaszpórában élő fiatalok is megerősödjenek abban, hogy ehhez a nyelvhez és ehhez a kultúrához, ehhez a nemzethez akarjanak hosszú távon tartozni, és ilyen módon a magyart, mint világnemzetet megőrizni, és továbbadni azt a kultúrát, amit az őseinktől kaptunk. Hát reméljük, hogy ez a nyár, ami nagyon nagy kihívást jelent számunkra, ez sokaknak, sok gyermeknek, sok tanárnak és a családoknak is örömet és jó érzéseket fog okozni majd.
Sátoraljóhely környéken nagyon sok lehetőséget kínál a programokra, néhányat említsünk meg, tehát a táborozók mire számíthatnak?
Nagyon színes programokkal készülünk, mintegy 100 egyetemista és nagyon sok fiatal munkatársunk dolgozik azon, hogy valóban olyan táborba érkezzenek a fiatalok, ahol lehetőség szerint minden percüket lekötjük nekik szóló vagány programokkal, hiszen itt a sport, a néptánc, az előadások, a katonai bemutatók, az ihászkodás, a kirándulások, a túra, sok minden része, a koncertekig bezárólag ennek a hétnek, meg a csapatversenyek, és sorolhatnám. Viszont az egész tábor és az egész egy olyan kulturális és történelmi millióban helyezkedik el, ahol nagyon sok minden jelen van. A Borsi kastély, a szép halom, ugye a Magyar Nyelvmúzeum, a Kalandpark, a Nemzeti Összetartozás hídja, ott van a Bodrog, ahol sárkányhajózni tudnak a fiatalok, de nincs messze Füzér, a Füzéri Vár, Füzéradvány, a kastély, a közelben van gyakorlatilag látótávolságban a tábor területéről Sárospatak, a Karosi Honfoglaláskori Emlékpark, és maga az a természeti környezet, ahol ez a tábor elhelyezkedik 21. századi körülményeivel, felszereltségével, biztonságával. Ez reméljük, hogy hozzájárul majd nagyon sok diáknak a nyári élményeihez, és hát örömmel mondhatom azt is, hogy Borsodabói-Zemplén megyéből is nagyon sok középiskolából érkeznek majd ide a diákok és a tanárok, és reméljük, hogy ilyen módon a megye diákjai és tanára is egyre inkább magukénak fogják érezni ezt a helyet.
Zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Szívben vésett örök rejtvény, titok medál kedvesem mellé, aranyfüggé, mikor ölelem, soha nem is vált. egy rejtvény, s kellett élet, hogy a megfejtés szélére érjek.
Miért várok, miért félek?
Nem tudom.
Miért merengek ennyit a válaszon?
Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körben nőtte az életemet, mihetsz bárhová, nélkülem nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország.
Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgetünk, összmagyar tanártábort is szerveztek, és még van pár nap a jelentkezésre, ugye?
Így van, várjuk azokat a tanárokat, akik szeretnének július 3. hetében néhány napra ellátogatni Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi Szövetség tanártáborába. Őket egy kiváló közösséggel várjuk, kiváló szakmai programokkal, pihenéssel, feltöltődéssel, és reméljük, hogy a tanárok is szívesen jönnek, olyanok is, akik már voltak itt, és újak is. A legfontosabb feltétele a részvételnek az, hogy a tanár valamelyik magyarországi vagy külhoni középiskolában aktív szerepet töltsön be, tehát egy igazolást kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy aktív tanárként dolgozik egy középiskolában, és utána a Rákóczi Szövetség honlapján néhány kattintással benyújtani a jelentkezést, és reméljük, hogy utána a nyáron, mikor majd ellátogat ebbe a táborba, akkor lehetőség szerint feltöltődve, és nagyon szép élményekkel tudnak innen hazatérni a tanárok is, hiszen ők azok, akik nélkül az ifjúságszervező munka nem lehetséges, és ők azok a napszámosok, ahogy szoktuk mondani, akik nélkül a jövőt, az ifjúságot nem lehet jól nevelni, és ilyen értelemben meghatározó szerepet töltenek be, és mi ezt a munkát, ezt a hivatást, amit ők végeznek a hétköznapokban, itt ebben a táborban, ezen a héten is, majd júliusban szeretnénk nekik megköszönni, és a megbecsülésünket kifejezni a munkájuk iránt.
Csongor, mit tartasz a Rákóczi Szövetség legnagyobb érdemének, eredményének?
Én leginkább azt gondolom, hogy ami a Rákóczi Szövetség közösségének a legnagyobb eredménye az, hogy folyamatosan bővülni, fejlődni tud, hogy folyamatosan fiatalok csatlakoznak ehhez a szervezethez, és mi nagyon hálásak vagyunk a tanároknak azért az összekapaszkodásért, amit a munkánk érdekében bennünk együtt tesznek, és hát nagyon szépen köszönjük a szülők bizalmát is, hogy évről évre ránk bízzák a gyermekeiket néhány napra, egy-két hétre a nyár folyamán, és hát szeretnénk ennek a bizalomnak megfelelni, és megszolgálni a nemzetjogára.
Hogyan lehet valaki a szövetség tagja, akiket vártok?
A Rákóczi Szövetség tagja bárki lehet, aki azonosulni tud a mi célinkkal és a mi értékrendünkkel. Lehet csupán úgy, csak hogy is mondjam, mezei tagként is csatlakozni hozzánk, de nagyon sok településen is jelen van a Rákóczi Szövetségnek a helyi szervezete, települési szervezete. Ezeket a szervezeteket, szervezetvezetőket is meg lehet találni sok helyen, be lehet kapcsolódni a helyi közösségek életébe, illetve 360 középiskolában vagyunk ott, olyan tanárok vezetésével, akik elkötelezettek a Rákóczi Szövetség ügye iránt, úgyhogy minden jó érzésű magyar embert szívesen és szeretettel vár a Rákóczi Szövetség közössége.
Mondjunk elérhetőségeket így beszélgetésünk végén.
Én azt gondolom, hogy a honlapunkat tudom ajánlani, a rakocsiszövetség.org címen elérhető honlapunkat, illetve a közösségi oldalainkat, ahol igyekszünk minél transzparensebben, minél sokoldalúban beszámolni arról a tevékenységről, amit a Rákóczi Szövetség közössége végez.
Csongor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
Tudjuk,
pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint 1000 éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át, még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét, ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk, de ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk, hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, tegyünk végre magyar. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Amikor találkozunk.
Van pár perc a műsoridőnkből, mozi ajánlónkat hallhatjátok.
a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjátékot 16.30-tól vetíti Miskolcon az Uránia terem. A könyvelő második részét ugyanitt 19 órától nézhetitek meg. A Jim története című feliratos francia filmet a Béketerem vetíti Miskolcon 19.30-tól. Lavin Vincent címmel feliratos angol-lengyel animációs filmet nézhettek meg ugyanitt 17 órai kezdettel. Hétfőtől 17 órától a Hajfonat című feliratos francia-kanadai-olasz-belga filmet vetíti a Béketerem Miskolcon. Mozi ajánlónkat hallottátok. Ezzel műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a világnaphoz kapcsolódóan a kézhigiéniájáról beszélgetett dr. Molnár Márta osztályvezető főorvossal, a Miskolci Központi Higiénés Szolgálat vezetőjével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Több világnap alkalmából is szerveztünk már a beszélgetést, egyebek közt például a kézhigiénés világnap alkalmából is, amelynek időpontja május 5-e. És a hozzá kötődő feladatokról, talán így is fogalmazhatnék, fogunk beszélgetni a stúdió vendégével. Év mint év mi találkozunk, ugye, a kézhigiénés világnap alkalmából, most is ezt tesszük, és év mint év más fajta feladatok van, egy állandó természetesen, de mindig csatlakozik az állandó feladatokhoz és mondandókhoz egy más, egy talán úgy is mutatnám, hogy egy szlogen vagy egy ilyen felhívás jellegű mondandó, és így lesz ez majd most is. Előtte azonban arról érdeklődnék, hogy tulajdonképpen a kézhigiénés világnapnak milyen jelentősége van a tapasztalatok szerint. Miért kell nekünk ezt év mint év megtartani?
Az Egészségügyi Világszervezet 2009-ben indította útjára a kézhigiéné világnapját, illetve az ezzel kapcsolatos kampányt, kifejezetten azzal a céllal és szándékkal, hogy a fertőzések megelőzésére, illetve a betegségek továbbadásával kapcsolatban felhívja mind az egészségügyben, mind a szociális ellátásban, sőt általánosan az egész társadalomban a kéz tisztaságára vonatkozóan a célokat, illetve a feladatokat. Nyilvánvalóan ez az egészségügyi intézményekben egy kiemelt terület, a szervezeti kultúrának a része.
Másként kell felhívni a figyelmet a civil lakosság körében is, másként egy intézményben, egy szociális intézményben, és hát elsősorban valóban, ahogy ön is fogalmazott, itt különösen kardinális jelentősége, szerepe van az egészségügyi intézményeken belül, ugye?
Így van, én azt gondolom, hogy mindig megfelelő módon és megfelelő eszközökkel kell megszólítani az adott célközönséget, ami természetesen más, hogyha kint vagyunk a lakosság körében, és más, hogyha szakmai szempontból felkészült szakembereket kell ezzel a témával kapcsolatban megszólítani, illetve oktatni. Más a célcsoport, mások az eszközök.
Hogy milyen fontos és milyen nagy jelentősége van, én még az egészségügyi intézményen belül hölgyeket nem láttam kirakkozott körömmel.
Én sajnos láttam.
Igen?
Igen.
Ezzel
kapcsolatban az egészségügyben dolgozók kapcsán, illetve az egészségügyi munkakörben dolgozók esetében ez egy szakmai hiba, és erre mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet, és mindenképpen tennünk kell ez ellen.
Kézmosás és kézmosás között különbség van, ugye? Mi most először beszéljünk az egészségügyi intézményekben jellemző feladatokról. Hát az, hogy tiszta kézzel kell megközelíteni akár egy palackot, amiben tudom én vér van, vagy a betegágyat, vagy egyáltalán, mert az a minimum. Na de ezt a tisztaságot, ezt hogy lehet elérni?
Azt gondolom, hogy mindenképpen tisztáznunk kell fogalmi különbségeket. Mást értünk kézmosás alatt, mást értünk kézfertőtlenítés alatt, és nyilvánvalóan itt még az egészségügyben a kesztyű használat is szóba jön, ami szintén egy barriert képezhet a fertőzések átvitelével kapcsolatban. Ezeket a fogalmakat másként használjuk kint a társadalomban, a lakosság körében, illetve másként az egészségügyben. Az egészségügyben a legnagyobb hangsúly az alkoholos kézfertőtlenítésre helyeződik, pusztán azért, mert ezt egy lépésben el tudja végezni a dolgozó, sokkal rövidebb ideig kell végezni, mint mondjuk egy általános kézmosást. Sokkal hamarabb megtörténik az a behatási idő, ami alatt a kézen lévő mikroorganizmusokat, baktériumokat, vírusokat ez az alkoholos kézfertőtlenítőszer el tudja pusztítani, és sokkal gyorsabban lesz alkalmas a kéz arra, hogy tisztán lehessen vele dolgozni, és ne vigyünk át fertőzéseket egyik betegről a másikra.
Nem kis feladat ez, mert azt is olvastam, hogy néhány óra alatt akár 1000 baktérium is megtelepedhet például az ujjainkon.
Így van. A kezünk az egyik legszennyezettebb testrészünk. Nyilvánvalóan mindenhez a kezünkkel érünk elsősorban hozzá. Minden felületet azzal érintünk, azzal eszünk, azzal végezzük a toaletten a dolgunkat. Tehát az egyik legszennyezettebb testrészünk, és mindenképpen nagy figyelmet kell ráfordítani, hogy az ott megtelepedett kórokozókat, baktériumokat ne vigyük át akár más felületekre, akár más betegre.
Hogy kell szabályosan kezet mosni például egészségügyi intézményben? Persze itt is különbséget kell tenni, nyilván a műtét előtt, vagy a műtétet végző orvosok esetében, meg az osztályokra menő ápolók esetében.
A műtéti bemosakodás az egy külön protokoll szerint, külön feladat szerint, feladat meghatározás szerint történik. Az alkoholos kézfertőtlenítés történik leggyakrabban az egészségügyi intézményekben, ennek a lépéseit a WHO szabályozta. Leírta azt is, hogy milyen esetekben kell elvégezni ezt az alkoholos kézfertőtlenítést, ezt nevezzük a WHO szerinti 5 momentumnak, a beteg érintése előtt, a beteg érintése után, invazív beavatkozások, aszeptikus beavatkozások előtt, a beteg környezetének érintése előtt, illetve ha váladékkal szennyezett a kezünk, akkor mindenképpen kézfertőtlenítést kell végezni.
Tehát, hogyha bejön a korterembe egy ápolónő, mert mondjuk infúziót köt be, vagy vért vesz, akkor köteles előtte.
Automatikusan kézfertőtlenítést kell végeznie.
Mert hogy ezt nem látja a beteg általában.
Hát lehetőség szerint úgy kell elvégezni a kézfertőtlenítést, hogy utána már kilincset, kapcsolót, ágytámlát lehetőség szerint ne fogdosson, ne fogjon össze, ne szennyezze vissza a fertőtlenített kezét.
Ez most lelkiismereti kérdés, vagy mennyire tudják figyelemmel kísérni ennek betartását?
Ez szakmai szabály, nyilvánvalóan megvan ennek a módja, hogy hogyan lehet ezt ellenőrizni, de az ellenőrök sem lehetnek minden egyes lépésnél és minden egyes momentumban jelen. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy szakmailag képzett egészségügyi személyzetnek meg kell tanulnia, alkalmaznia kell, és ahogy mondtam, a szervezeti kultúra részeként kell, hogy megtörténjen ez az intézményekben.
Már akkor megtanítják velük a leendő dolgozókkal, amikor még iskolába járnak, vagy külön, amikor munkába lép, akkor van egy ilyen kötelező felkészítés.
Igen, az oktatás több lépcsős. Nyilvánvalóan ezt tanítják a szakképzésben, tanítják a felsőoktatási képzésben. Amikor munkába belép egy dolgozó, felvételi oktatásban részesül, szintén része ennek a tematikának a készfertőtlenítés, illetve a jogszabály előírja, hogy minden dolgozót évente egy alkalommal legalább újra kell oktatni. De természetesen, hogyha egészségügyi, járványügyi esemény van, akkor azzal kapcsolatban soron kívül oktatásban részesítjük a dolgozókat.
Miért kell újra oktatni évente mondjuk egy 10 éve itt dolgozó ápolónőt? Változik valami a kézmosás szabályait illetően?
A szabályokat illetően nem változik, de azt gondolom, hogy minél többször ismételjük el, minél többször van oktatás, annál inkább beépülnek ezek a skillek, és
az is, hogy amire utál doktorni az imént, hogy kézmosás, fertőtlenítés, és, vagy alkoholos kézmosás és sima kézmosás, hogy mikor, hol, mire van szükség, mi az előírás, akkor benne foglaltatik az ilyen képzésbe vagy felkészítésbe is,
így
ugye?
Így van.
Akkor, amikor május 5-e van, vagy legalábbis készülünk a Készhigiénia világnapjára, akkor fokozottabban foglalkoznak ezzel a témával, vagy összehívnak valamilyen fórum, és akkor elmondják, vagy mi a menete ennek?
Azt gondolom, hogy minden világnapnak az a célja, hogy rávilágítson, illetve felhívja a figyelmet az adott terület és az adott ügy fontosságára. Idén május 5-én mi is megpróbáljuk egy kicsit látványosabban, emberközelibbé tenni ezt a szakmai kérdést. Két takkórházunkban tervezünk egy kitelepüléssel egybekötött interaktív oktatási lehetőséget, workshopot rendezni, ahol nem csak a kollégákat szeretnénk megszólítani, hanem a látogatókat, járóbetegeket, a kórházban megforduló valamennyi személyt, aki arra jár, jöjjön el a pultunkhoz, és megmutatjuk neki, hogy ezt hogyan kell végezni szabályszerűen, és hogy mi ennek a jelentősége.
Most egy nehéz feladatra kérem, bár már egyszer erről volt szó itt a rádióban. Láttassuk, mondjuk el, hogy hogy kell szabályosan kezet mosni.
Az alkoholos készfertőtlenítés az egy 20-30 másodperces folyamat. A kórházakban több helyen találkozhatunk kihelyezett készfertőtlenítő adagolókkal. Ezeknek van egy műanyag vagy egy fém karja. Fontos, hogy ezt a kart, ezt ne tenyérrel érintsük, hanem lehetőség szerint alkarral, hiszen ezt a kart sem szeretnénk, ha beszennyeződne a kezünkön lévő kórokozók által. 2-3 nyomásnyi alkoholos készfertőtlenítőt juttassunk a tenyerünkre, és ezt a mennyiséget kezdjük el szétoszlatni a kezünkön. Először körkörösen törzsöljük össze a tenyerünket, majd nyitott ujjakkal az új közöket is érintve szintén dörzsöljük a tenyerünket, hogy az új közök is az új közöket is érje ez az alkoholos készfertőtlenítő anyag. Ezt követően átfordulunk a kézhátra, a kézhát felületét szintén hasonlóan nyitott ujjakkal új közöket is érintve dörzsöljük. Különös hangsúlyt kell fektetni a hüvelykújra, ahol madárfogással dörzsöljük a hüvelykújnak mind a két hüvelykújunkat. Ezek után pedig az új végekre kell még hangsúlyt fektetni, hiszen ezek is általában a kimaradó területek között vannak, összekulcsoljuk az új végeinket, megdörzsöljük, illetve jobb és bal tenyerünket egymás, az új végeket a tenyereinkbe dörzsölve még szintén juttathatunk fertőtlenítő anyagot az új begyeinkre, illetve a körömágy területére.
Az, hogy a COVID megjelent, ugye, volt, meg van is sajnos, és hát egyre több, akár üzletközpontban is vannak készfertőtlenítők, egyfajta szokás átalakulást is tapasztalhatunk. ez most az nyilván nem a kórházon belüli esetekre gondolunk, na de ez azért segíti azt a fajta gondolkodásmódot, vagy annak az elterjesztését, hogy figyeljünk a készigénére, nem?
A COVID általánosságban hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen eszközeink lehetnek a fertőzések átvitelének megelőzésében. Ennek egyik módja a készfertőtlenítés. Én azt gondolom, hogy a COVID időszaka alatt volt egy általános félelem a társadalomban, és mindenki azon volt, hogy ezeket az eszközöket használja, és megelőzze ezzel a betegségek átadásának a lehetőségét. Én jelenleg azt tapasztalom, hogy ez a tendencia kezd visszaszorulni, kezdünk megnyugodni, kezdünk újra békében élni, elfeledkezünk ezekről a dolgokról, és egyre kevésbé alkalmazzuk ezeket a lehetőségeket.
Pedig hát jó lenne, hogyha a táskában ott lenne az a kis spritzoros, alkoholos fertőtlenítő mind
akár,
a mai napig.
Igen, ez is egy lehetőség.
És ha COVID nem is, de ugye ez a légúti, a nátha, influenza, hasmenés, stb. Ez állandóan ott van a levegőbe, tehát ezzel ellen elsősorban a készigénében lehet küzdeni.
Ezekkel a járványokkal folyamatosan találkozunk, vírusok, baktériumok okozhatják, és nagyon nagy részük, ahogy ön is mondta, a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések, fertőző májgyulladás, influenza, egyéb felső légúti megbetegedések esetében a szennyezett kéz az egy nagyon fontos átviteli pont, aminek a tisztaságával biztosítani lehetne azt, hogy ne szennyezzük be egymást, illetve ne szennyezzük a saját kezünkkel önmagunkat.
Nem akarom zavarba hozni, de ugye említett, hogy két kórházban is lesz egy ilyen interaktív találkozó.
Igen.
A beszélgetésünk elején szó volt, ugye három alapvető feladat van: a civileket tájékoztatni, a szociális intézmények lakóit, dolgozóit, meg az egészségügyi intézményekét. A szociális intézményekben, ugye mondjuk egy idős otthont veszek alapul, ilyenkor a tudomása szerint, vagy például önöknek van valami felelőssége, kötelezettség, hogy az idős otthonok lakóit is felvilágosítsák, vagy újra meg újra felhívják a figyelmét az ott dolgozónak is ennek a fontosságára?
Azt gondolom, hogy ez nem a kórház kifejezett feladata. Azonban együttműködés keretében, projektek keretében nyilvánvalóan tudunk segítséget nyújtani ebben. Ott is ugye más a célközönség, mert teljesen másként kell megszólítani a szociális ellátásban dolgozó ápoló személyzetet, vagy esetleg azt az idős korosztályt, aki mindenféle alapbetegségből kifolyólag, akár demenciával is küzdhet. Teljesen másként kell hozzájuk állni, és más oktatási módszerekhez kell nyúlni.
Ez nem kórházi feladat, az viszont igen, hogy a kórházon belüli fertőzéseket a lehető legkisebbre arányában csökkentsék. Márpedig ugye, kedves főorvos, ő nem veszi rossz néven, ha ugye azt mondom, hogy elég gyakran lehet olvasni, találkozni kórházi fertőzésekkel mind a mai napig.
Igen, nincs új a nap alatt. Én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátás, amióta létezik, azóta összefonódott az ellátással kapcsolatban létrejövő fertőzésekkel, ezek lehetőségével. Nyilván egy kórházban egy leromlott állapotú beteg kerül be, idős beteg, nagyon sok alapbetegséggel, és itt a kórházban mindenféle beavatkozásokat végzünk rajta. Megvizsgáljuk, diagnosztizáljuk, ide szúrunk, oda szúrunk, itt kap gyógyszert, ott kap gyógyszert, megoperálják. Rendkívül sok olyan kockázati pont van, ahol fertőzéseket tudunk a betegbe bevinni, és fertőzéseket tud kapni egy ilyen leromlott állapotú beteg. Sajnos ezek egy része elég rossz kimenetelű is, tekintettel arra, hogy a kórházi törzsek már nagyon sokféle antibiotikumnak ellenállnak, nagyon nehezen lehet megfelelő gyógyszert választani ezeknek a fertőzéseknek a kezelésére, és ezért cél mindenképp, hogy ezeket az átviteleket, ezeket a fertőzéseket, ezeket a beszennyezéseket megelőzzük. Nagyon hangsúlyos a megelőzés itt is, és ennek az egyik lépése szintén a készhigiénébe tartása.
Ugye, ami bemutatáskor mondtam is, hogy a központi higiénés szolgálat vezetőjével fogok beszélgetni, és mint ilyen a higiénés állapotokhoz szorosan hozzátartozik szerintem, ami régen gyakorlat volt, a az egyszer használatos cipőre húzható védőfelszerelés. Én tudom, hogy anyagi vonzatai is vannak ennek, sőt, elsősorban anyagi vonzatai vannak, de ma, mintha kevesebb ilyen lábzsákot lehetne látni az egészségügyi intézményekben, akár itt a megyei kórházban is, már pedig ez jó, hogy most a készhigiéne világnapján a készhigiénéről beszélünk elsősorban, de a higiénéhez hozzátartoznak ezek is.
Nyilvánvalóan a lábzsák is például egyéni védőeszköznek minősül. Szakmai alapon meg vannak határozva azok az esetek és azok a kockázati pontok, ahol mindenképpen egyéni védőeszközt kell használnia egy egészségügyi ellátó személyzetnek a beteg ellátása kapcsán. Teljesen egyértelmű, hogy egy fertőző beteghez, akit jó esetben külön kórteremben tudnak lefektetni és izolálni, úgy kell bemenni, hogy egyszer használatos köpenyt vesz a kolléga, lábzsákot húz, sebészi orszájmaszkot tesz a szája, illetve az orra elé, illetve felhúz egy egyszer használatos ápolási kesztyűt, és így megy be a beteghez. Ezeknek az egyéni védőeszközöknek szintén a megelőzésben van fontos szerepük.
Én az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes dolog, hogy ha mennek a családtagok a nagymamához, vagy az anyukához, akkor ösztönösen leveszik, vagy akár haza, ösztönösen leveszik a cipőt az ajtóból, hogy megérkeznek a lakásba. És egy kórházba, az egészségügyi intézményben mennyire nem természetes a látogatónak is például, vagy mennyire nem válik természetesi, hogy fel kellene egy ilyet venni, vagy hogy tiszta kézzel bemenni, és így tovább. Micsoda ellentmondás, nem?
Én azt gondolom, hogy ebben szakmailag nem feltétlenül van ellentmondás. Azokon a pontokon kell mindenképpen, de ott határozottan beavatkoznunk, ahol magas a fertőzési kockázatnak a veszélye.
Na de egy olyan osztályon is, ahol nem magas történetesen, de jönnek a beteg látogatók, és leülnek öten oda ágy szélére, és jönnek be az utcai cipővel, azért ott is bekoszoghat nem kívánatos szenny, hogy úgy mondja.
Ezt több szempontból is lehet vizsgálni. Egyrészt onnan, hogy mit hozunk be a területről a kórházba, de ezek általában ezek a kórokozók, amik a területen vannak, a kórházi törzsekhez képest még szolidabbak. A másik szempont pedig az, hogy a kórházból mit tudunk kivinni a ruházatunkon, mert ezek már azért sokkal morcosabb kórokozók, és sokkal nagyobb gondot is okozhatnak.
Visszatérve a készhigiéné világnapjához, ugye két dolgot még szeretnék, vagy egyet legalábbis hangsúlyozni, hogy olvastam, hogy a WHO elindítása nyomán ez ilyen szimbolikus, ez a május 5-e, mert hogy az egyik kezünk a május, az 5. hó, ugye? A másik meg az 5 új, azt szimbolizálja?
Valószínű, igen.
Már szimbólumról van szó, akkor meg még a szlogen, meg a jelmondat is eszembe jutott, mert 22-ben az volt, hogy ments életet, most kezet, nem tudom az összeset felidézni, de most is van valami hasonló?
Ebben az évben a WHO a készfertőtlenítés és a kesztyűhasználat kapcsolatára helyezte a hangsúlyt. Ez nyilvánvalóan nem a társadalomban, nem a lakosságban, hanem kifejezetten az egészségügyi intézményekben egy hangsúlyos pont, hiszen a kesztyűhasználat nem helyettesíti és nem helyettesítheti a készfertőtlenítést. A kettő együtt kell, hogy megalapozza azt a védelmi vonalat, ami nekünk ebben a szempontból fontos, és mind a kettőt indokoltan és szakmai szempontokból megfelelően kell alkalmazni.
Köszönöm szépen dr. Molnár Mártának a beszélgetést. Az a két találkozó, vagy ismeretterjesztő interaktív találkozó, ami lesz a két kórházban, annak már van pontos időpontja?
Május 5-én leszünk kint a Mezőkövesdi Tagkórházunkban, illetve a Szikszói Tagkórházunkban 9:30-től délután 1 óráig. Aki éppen a kórházban tartózkodik, és kíváncsi erre, akkor nagyon szívesen látjuk, illetve várjuk a pultunknál, és megtanítjuk nekik, hogy hogyan kell ezt helyesen kivitelezni.
Talán sikerült megtanítani a helyes kézmosás néhány hallgatóval is most itt az elmúlt percek során az ő segítségével. Köszönöm szépen!
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a világnaphoz kapcsolódóan a kéz higiéniájáról beszélgetett dr. Molnár Márta osztályvezető főorvossal, a Miskolci Központi Higiénés Szolgálat vezetőjével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.